Én hajnalban több lövéssel életveszélyesen sebesített meg egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Átadásáról később gondoskodnak. Japánul is megjelent Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Vaseda Mika fordított le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető. Napos gomoly felhős idő várható, többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34, este 19-26 fok valószínű.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kedves hallgatóink, most beszélgetést hallanak Egressy Zoltánnal, a műsorvezető Lantos Gábor. Ezt a portré műsorunkat 2001. május 3-án hallhatták a Magyar Rádióban.
Ha jól tévedek, miközben elpakolod az RTV részletest ebbe a táskába, mi az október 6-a utcában találkoztunk először. Igaz?
A Pesti Hírlap szerkesztőségében, igen, az könnyen lehet. De ez már nagyon régen volt.
Hú, hát ez alap megszűnt 1994 júniusában.
De én már sokkal korábban eljöttem.
Te már sokkal korábban eljöttél onnan. Ez amikor 92-ben lehetett.
Hát igen, aztán igen, újságíróként dolgoztam én, és ez egy érdekes dolog volt, mert volt egy Brádi Zoltán nevű ismerősem nekem, és akkor elvégeztem a tanárképző főiskolát, akkor fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. Úgy irogatni szerettem volna, de hogy miből éljek, azt nem tudtam. És akkor Párizsban voltam éppen, és mondta, hogy jöjjek haza, indul egy újság, Kurira címe, és hogy ebbe majd én ott irogassak a kultás rovatba. Hazarohantam, hogy lesz egy állásom, és akkor mondta, hogy ja, nem Kurira, nem Pesti Hírlap, de nem újság, újság.
Apró különbség, igen.
De aztán voltam én a Kurirnál is, meg mindenféle helyeken, de aztán most ez megszűnt az életemnek ezen az időszak, de tényleg ott találkoztunk először.
Egressy Zoltán a vendégünk, aki most már talán úgy kellene bemutassanak, hogy drámaíró, nem?
Hát, próbáljuk meg úgy.
Korábban sportújságíró.
Hát, nem, én újságíróként dolgoztam, ez kulturális...
Meg sport.
Hát sportot is, igen, átkeveredtem én oda egy időben, volt ez így. Ez érdekes, mert gyerekkoromban kifejezetten sportújságíró akartam lenni. És aztán, mikor a különböző újságok kulturális rovatában dolgoztam, akkor rájöttem, hogy engem a szóval nem úgy érdekel a kultúra, hogy én interjúkat készítsek emberekkel, vagy írjak másokról, hanem én ezt mondjuk, hogy csinálni szeretném. Viszont miután ebből éltem, és ott volt a szomszédos teremben a sportszerkesztőség, a sportrova, az meg úgy tényleg érdekelt, így keveredtem én oda át. Meg hát tényleg gyerekkorom óta én nagyon-nagyon szeretem a sportot, úgyhogy...
Pedig érdekes dolog ez, mert aki, azt mondják, aki ezzel megfertőződik, akár mondjuk napilap szintjén, akár rádió vagy televízió szintjén mondjuk a sporttal, az elég nehezen tud váltani, vagy nehezen tud elszakadni. Te mégis meg tudtad ezt tenni.
Igen, nekem ez úgy volt ez az újságírás végig, bár jó néhány évig csináltam, hogy tulajdonképpen mindig úgy magamban, mindig úgy hobbinak gondoltam. Tehát hiába éltem abból, mondjuk én egy sportesemény, vagy egy kultúrás eseményen megjelentem, és ott képviseltem az újságot, akkor én elsősorban nézőként voltam ott,
vagy hát szurkolóként. Vagy... Te vagy az a néző, aki írhat arról, amit lát.
Én vagyok az a néző, aki még pénzt is kap azért, hogy nézi. Tényleg, ez így volt. De hát sokkal jobban örültem, hogyha nem kellett semmit csinálnom, csak nézhettem. Uh-huh. Mondjuk egy színházi előadást, mikor például volt olyan időszak, mikor kritikát írtam.
Jaj,
színházi
jaj,
kritikákat.
Szerettem?
Nem szerettem én ezt. Mert hogy
nem,
én...
téged szerettem.
Ja, már kik?
Hát akikről írtál.
Ja, nem tudom, én szerintem kifejezetten jó indulatú voltam, mert én pont azért, mert szerettem szemben egyébként nagyon sok kritikussal, aki nem feltétlenül azért ír kritikát, mert szereti, amit csinál, hanem mert
Vitriobban az olyan jól hangzik?
Hát az olyan jó. Egyébként rosszat írni mindig könnyebb és jobb, mint jót. Uh-huh. Mint ahogy egy színésznek is érdekes módon negatív figurát jobb játszani, mint pozitívat. Ez az írásban is így van egyébként.
Te mondd, és mi volt az a pont az életedben, vagy mikor volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy ezt a részét most lezárom, és átvonulok a színház és a színházi előadás, csinálás, születés, drámaírás felé.
Ez úgy volt, hogy nekem 91-ben már megjelent egy verses kötetem például, tehát ez már mondjuk irodalom volt, de hát ebből sem lehet élni, és szóval tulajdonképpen drámaírásból sem lehet élni, tehát ez a mai napig egy óriási probléma, hogy nekem van két gyerekem, és hát ugye élni kell, pénzt kell keresni. Most már azért úgy megpróbálok abból élni, hogy színház környékén tevékenykedem, vagy drámákat írok, vagy dramaturgként dolgozom. Most például József Attila Színházban volt egy bemutató, és ott annak a dramaturgia voltam. És akkor ezért az ember egyrészt pénzt kap, másrészt meg élvezi is, mert egy színházzal foglalkozik. És hát, de ugyanakkor én például nem ismerek olyan drámaírót most Magyarországon, aki abból tud élni, hogy drámákat ír. Tehát innentől kezdve teljesen mindegy, hogy az ember fordít, tanít, újságot ír. Egyébként a magyar irodalomban ez mindig is így volt. Tehát nem igen volt olyan író, aki nem volt újságíró is.
Hány éves volt?
Hát én 34 leszek most.
Soha nem mondták még azt neked, hogy ilyen fiatal és drámákat ír? Valahogy az emberben ez úgy van, legalábbis a laikusban, hogy ez kell már valamiféle nagy tapasztalat, meg jó sok idő elteljen, és akkor talán sikerül. De hát azért ezt táfolod.
De mondták, sőt, hát Magyarországon egy 50 éves írót az fiatal írónak neveznek. Ez nem csak a drámaírókra vonatkozik egyébként, de jelenleg nagyon sok drámaíró van, aki fiatal, sőt, nálam fiatalabb. Van egy új nemzedék, vagy generáció, és ennek a nemzedéknek az a szerencséje megvan, hogy szerintem sokkal könnyebb most színpadra kerülni, mint néhány évvel ezelőtt volt. Ennek biztos oka az is, hogy bemutattak egy-két olyan darabot, ami sikeres volt, és most már nem félnek annyira a színházak attól, hogy egy kortárs magyar, fiatal...
Mikorábban ez bennük?
Hát igen, de egyébként az azért most is megvan, hogy ha bemutatnak egy magyar darabot, akkor leginkább az egy stúdióba mutatják.
Tehát nem rögtön a Katonai József Színház, vagy a Madár Színház nagy színpadára.
Hát mondjuk a Víg Színház 1200 személyes nézőterére mondjuk az valóban lehet, hogy kockázatos lenne most bemutatni egy mai magyar darabot, de szerintem egyébként...
A kamrában hányan férnek?
A kamrában 100 valamennyien. Az egyébként a Portugált, vagy ott játszák, és az egy ideális hely. Tehát ott mikor hála Józsnek nagyon nagy sikerrel ment, és ez úgy fel is vetődött.
Meg is,
igen. Ja, múlt időben mondtam? Jaj, bocsánat. Mondom jövőbe. Nagyon nagy sikerrel
fog. Fog.
Szóval ez úgy fölmerült ott az elején mindjárt, hogy hát ezt nem kéne bevinni a nagy színházba, mert hát tényleg nem lehet, a mai napig nem lehet egyet kapni rá szerencsére.
Na de azért nem lehet kapni, mert 120-an félre csak, vagy azért nem lehet kapni, mert olyan jó.
Hát, mert olyan jó.
Akkor miért nem viszik be a nagy színházba?
Na, azért, egyébként szerint nem tudom, ez igazából komolyan nem tudom, hogy felmerült, hogy bevigyék, de tőlem úgy kérdezték, hogy mi lenne a véleményem, azok, akik benne vannak ebbe, de én például nem szeretném, hogyha bevinnék.
Tehát,
mert úgy lett megrendezve, hogy abban a közegben, a kamrában jó, tehát ez egy kocsmában játszik, közel van a közönség, olyan, mintha bennülnénk a kocsmában, és ez ott jó, ez ott működik. És egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta, ahogy ez meg lett rendezve, így ez működne más. Hogy egyébként Szegeden is bemutatták, és ott 200 valahány férőhelyes.
És ott már volt elnézésed, hogy sokan vannak?
Nem, ott más, tehát ott kicsit, hogy teatrálisabban van megrendet. Tehát úgy ez nagyon fontos, hogy hol vannak a nézők.
Pedig azért, hogy ahogy nézem a szereposztást, hát a Unódi Eszter, akit most nagyon divat emlegetné, meg a Meseautó című filmben nyújtott alakítása, ugye sikert hozott neki, vagy Szirtes Ági, vagy éppen Belső Círék. Szóval ezek jó nevek, szóval ez lehet, hogy azért megtöltene egy 1200-ast is, nem?
Hát meg kéne próbálni. Nem tudom, de hát egyébként tényleg nem az, tehát az egy nagyon jó érzés lehet egyébként, meg egyszer majd jó lenne, hogyha 1200 ember előtt menne egy darab, de most ezt nagyon komolyan mondom, hogy nem ez a legfontosabb. Tehát az a legfontosabb, hogy ott abban a közegben éljen, és lehet, hogy 12 néző van, de az fontosabb.
Érdekes dolog ez. Annyi folytában az jár az eszembe.
Jogdíj szempontból nem egy.
Visszatértünk a pénzhez, nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy egy futballista ugye azt szereti, hogyha nem 1200 néző előtt játszik, hanem 120 ezer néző előtt. Én mindig azt gondoltam, hogy egy drámaíró azt szeretné, hogy nem 1200 néző előtt menjen a darab, hanem mondjuk a kis stadionban 15 ezer néző.
De
most tudom, hogy sarkítás.
A futballista az a színházban a színész egyébként, nem az író. De egyébként szerintem egy színésznek is az a lényeg, hogy hát van olyan darab, ami meg stúdióban nem jó. Tehát nekem például mondjuk, amit most a Kék-kék-kék című darabon, tehát a Bárka Színházban próbálják, az ott nagy terembe megy, ott több százan beférnek, és az például egy vándorcirkuszról szól, egy cirkuszi sátor lesz berendezve, tehát az nem is tudna menni kis helyen. Csak ezeket nem kell összekeverni. Tehát...
Tudni kell értékén kezelni.
Hát meg elhelyezni, tehát például a... nem tudom, egy... egyébként tényleg nem ilyen egyszerű, mert például a Katona nagy színpadán megy, mennek három szereples darabok, tehát mégis ez ennyire nem egyszerű. Lehet, hogy egyszer megszoktam, hogy ez ott van, és ezt így szeretem.
Te mondd, Zoli, abba avassál már be, hogy születik egy dráma? Tehát ülsz otthon, és egyszer csak történik valami, vagy megjön az isteni szikra, vagy hogy csinálod ezt? Ez mindig, nekem ez olyan misztikus dolog, szóval én még a könyvírást is annak tartom, hogy mondjuk egy 500 oldalas regényt, hogy a fenébe lehet azt megcsinálni. Hogy lehet egy ilyen drámát?
Én nem tudom, hogy ki hogy. Én, nekem ez úgy van, hogy először, tehát maga a drámán, a színdarabnak a megírása, az nekem nem tart hosszú ideig. Szerintem mondjuk egy két hét maximum, mondjuk azt mondom, hogy az első változat, azt még nyilván javítgatom. De előtte hosszú hetek telnek el, vagy akár hónapok, amíg az ember kitalálja, hogy mi legyen. És akkor mindenféle vázlatokat készít, és hát főleg a fejéből szel. Ennyi, tehát nem misztikusabb ennél, és aztán mikor már tudja az ember, hogy mit akar, akkor leül, és elkezdi írni, és jó esetben elkezdi egyszerűen írni magát a, nem tudom, valahanyadik oldaltól kezdve. Sőt, olyannyira, hogy elmegy olyan irányba, amit nem is gondoltam. Tehát hogyha a legfontosabb nekem személy szerint, hogy azok a szereplők, figurák legyenek meg a fejemben elég tisztán, akiket akarok ott mozgatni, és egyszerűen önálló életre kelnek. Ez az egyik része a dolognak, a darab, jaj, itt megszületik, és aztán a másik teljesen tudathasadásos dolog az, amikor színpadra kerül, hiszen ott húsvér emberek mondják ezt a szöveget, akiket mondjuk én elképzeltem.
És akkor ilyen skizofrénérzésed van? Vagy
de egyébként szerencsére, tehát először furcsa, mert nyilván úgy magamban hallom, hogy képzelem, hogy mondják azt a szöveget, és hát nyilván nem pont ugyanúgy mondja. De nekem eddig nagyon nagy szerencsém volt, mert majd, hogy nem azt mondta, tehát nem az összes darab, amit írtam, nagyon jól lett kiosztva. És onnantól kezdve nekem már akkor megszűnik az írott dolog, és hogyha nézem a próbákat, meg az előadásokat, akkor már nekem is az a színész jelenti azt a szereplőt, vagy figurát. Nem tudom, ezen mindenki így van egyébként.
Egressi Zoltán a vendégünk a délelőttben, 4:11 múlt 2 perccel, mindjárt folytatjuk. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. Says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding.
Hallottam egy nyilatkozatot, amely szerint egy nagyon híres színész mondta, már nincs az élők sorában sajnos, hogy tulajdonképpen lehet itt bármiről beszélni ebben az országban, lehet itt globalizáció, meg lehet internet, meg mit tudom én, kábítószer, meg szóval ilyen rossz, meg kevésbé rossz dolgok, de egy biztos, hogy amíg nehezen lehet Magyarországon színházihez jutni, addig nincsen baj. Egyetért ezt nem?
Magyarországon egyébként azt hiszem, hogy ilyen világviszonylatban elég jó arányban járnak színházba az emberek, tehát igen, a népességhez képest. Ez nem azt jelenti, hogy minden színház mindig tele van, de mondjuk szerintem ez tényleg jó dolog. De még, és érdekes, hogy rengeteg színház van, tehát Budapesten szóval nagyon sok millió színház, sokkal több, mint más nagyvárosokban. Szerencsére annak ellenére nagyon szeretik az emberek, hogy hát nem, szóval nagyon sok rosszat hallani a színházak morális állapotáról, meg nem helyzetéről.
Te ezt hogy látod belülről?
Hát én ezt nem,
tényleg. Mert ugye a te darabjaid azok ugye több helyen futnak, tehát nem egy színházban.
Igen, szerintem nekem az a legfontosabb egy színházban, mondjuk persze fontos, hogy milyen anyagi helyzetben van, tehát most például konkrétan ez a bárka dolog, hogy itt most meg lesz a díszlet, meg lesznek a ruhák, hát ez egy anyagi kérdés, milyen helyzetben van a színház. De a legfontosabb mégis a hozzáállás szerintem, elsősorban a színészek hozzáállása, meg hát a műszaké persze, ami meg még ennél is fontosabb talán az a rendező személye. Na most nekem eddig tényleg nem udvariasságból mondom, vagy nem azért, hogy valaki ne sértődjön meg, tényleg szerencsém volt.
Tudom, csak jó tapasztalatot.
Hát mondjuk nem csak jó, de többnyire jó. Tehát próbálják, szeretik, csinálják, és nekem ez egy mindig egy megható dolog, hogy tényleg ír valamit az ember otthon, és akkor ezen elkezdenek emberek dolgozni. Oda viszik a tehetségüket, meg a erejüket, meg az akaratukat, és azon dolgozik ott nagyon sok ember, tényleg a színésztől a rendezőn át a műszakig, meg a büfést, aki ott marad még sokáig, hogy legyen valami produkció ebből a dologból, és ez egy tulajdonképpen egy, nem is tudom, hogy kezelni ezt.
De mondod, és az nem hálátlan dolog, vagy nem kicsit hálátlan dolog, hogy ha van egy darab, amit tételezzük, hogy te írsz és sikeres, akkor általában a hétköznapi ember azt mondja, hogy milyen jó volt ez a darab, hogy milyen jó játszott benne ez és ez. Kevésbé említik meg, hogy ki írta ezt az egészet, tehát kitől származik.
Hát persze, mondjuk ez se biztos, hogy mindig minden országban így van. Magyarországon ez tényleg így van, de engem ez különösen nem zavar, sőt, van egy jó oldala is ennek. A portugál első, kb. Első 30 előadáson ott voltam. És
96-nál tart
most. Jön a 96-dik, vagy hát igen. És ez nagyon jó.
Első 30 előre.
Első 30-at én végignéztem. És hát szünetben ott a kamra büféjek környékén bókláztam, és hát senki fogalmuk nem volt az embereknek, hogy én írtam, hiszen hát Magyarországon miért ismernék, főleg így arcról az írókat. Viszont ez olyan szempontból jó volt, hogy fantasztikusan elvegyültem, és persze, hát figyeltem, hogy mit mondanak.
Bevetetted a zubbonyt, és elvegyültél a tömegben?
Na hát viszont, hogyha akkor a sztár lenne Magyarországon egy drámaíró, amennyire nem az, akkor ezt nem lehetne megcsinálni, persze.
De hát bánod egyébként, nem. Vagy jobb ez? Tehát a viszonylagos ismeretlenség.
Viszonylagos. Én komolyan azt gondolom, hogy ott a színész a fontos a színházban. Uh-huh. Hát persze, hát nagyon fontos nekem, hogy az én szövegemet mondják, és büszke vagyok, és örülök, és persze, hát ez nem mindegy egyáltalán. De abszolút ezt könnyedén tudomásul veszem, hogy ott... Hát már egyébként a rendezőt se. Hát iszonyatos mennyiségű munkát végez egy rendező egy darabbal, vagy egy előadás.
És ő sem jegyzik.
Hát és igen, hát nem igen. Tehát tényleg az számít, hogy aki ott a színpadon van, az milyen.
Most 2001-et írunk, most már lassan az év első fele is eltelik, és hogyha megnézem ezt a kis... rólad készített ismertetőt, ami nagyon európai, hiszen itt vannak az ösztöndíjaid, a díjaid, a drámáid, a munkáid, a fényképed, szóval...
Ez rádióban különösen.
Igen. Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy
készítenek egy ilyet. Én most őrkény ösztöndíjas voltam, és arra készít, minden őrkény ösztöndíjas kapott ilyet 100 darabot, hogy akkor ez legyen neki.
Tudom, ez egy jegy?
Hát én nem tudom, mi ez, mert én kaptam 100 darabot, hogy mit csinálják vele, ezt nem tudom.
Nekem most adtál egyet.
Neked adtam egyet, majd lerakok néhány sorban.
Azt akartam mondani, hogy ugye a legutóbbi dráma a Kék 2000-ben született. Tehát adódik a kérdés, hogy születik-e már az új, netán megszületett-e már az új, vagy ez az év most ebből a szempontból kimarad. Azért kérdezem ezt, hogy ha megnézzük 99 három koporsó, 98 Sóska sült krumpli, 97 portugál, 95 Revicki. Tehát csak egy év maradt ki, tehát minden évben született egy.
Igen, de ez olyan, ez érdekes, mert a Revicki az első darom, azt tényleg 95-ben írtam, de aztán ezt átírtam egy 2-3 éve teljesen. Hát nem teljesen, de alapvetően átírtam. Tehát végülis a végső változat az későbbre tehető. Tegyük mondjuk 96-ra, és
na,
minden évben írtam.
Minden évben van, így van.
Nem, tehát ez nem így megy, mint egy zenekarnak, hogy minden évben ki kell adni egy lemezt. Ez nem tudom, tehát most éppen nem írok semmit egyébként. Most annak örülök,
hogy... A fiókban sincs semmi?
Nem.
És a fejedben?
Hát most éppen nincs a fejembe se, de most ezt nem nagyon bánom, tehát most én elég fáradt vagyok, meg különböző próba, egyszerűen most három darabomat próbálták, és most rohangáltam a színházak között, és most azokkal a darabokkal voltam elfoglalva, amik megvannak, meg amiket próbálnak. Egyébként nincs benne a Csimpi szülinapja című mesedarab, amit mondhatjuk, hogy 2001-es egyébként, mely évelején lettem kész vele, na akkor az a 2001-es.
Hát akkor megvan.
Most a Kolibribe bemutatták egyébként, és hát azon volt még munka. Meg nincs benne a József Attila Színházban, múlt héten mutatták be 3-1-es szerelmi a Vára című régi magyar operettet dolgoztam át, mert ezek nagyon-nagyon avit nyelven volt írva, és hát ezt kellett így modernizálni. Tehát mondjuk ez is egy munka volt. De szóval most így figyelgetem, hogy mi van a dolgokkal, a darabokkal, és egyébként ez semmiféle pánik nincs bennem, tehát most az, hogy hirtelen holnap nem akarok írni egy darabot, ez nem olyan nagy baj szerintem, mert akkor kell, hogyha muszáj.
Játsszák majd ezeket a darabokat külföldön is. Úgy legalábbis nem mindegyiket, de több országban, igaz?
Most májusban Grazba bemutatják a Portugált, igen, és aztán júniusban a Pozsonyi Nemzeti Színház és Osztravában is, és akkor decemberben azt nagyon várom Prágában a Csinahernyi Klub. Hát ez egy világhírű színház, és ott is lesz Portugál, úgyhogy...
Ez a Portugál egyébként...
Csak Portugáliában nincs, igen. Lengyelországban tévéjátékot csinálnak majd belőle. Ez
Portugáliában igen. Nem próbáltad még?
Portugálra például nincs lefordítva, érdekes módon. Nem van jó néhány nyelvre, Portugálra nincsen.
Ugye arról szól, hogy egy úr Portugáliába készül, útközben betér egy kis faluba, és szóba elegyedik egy másik emberrel, a kocsmáros lánnyal, és jön retek az álrendőr, zokon veszi.
Igen, hát ez, annak egy portugál a címe, ez súlyosan Magyarországon játszódik kis faluban. Csak Portugália az álma ennek a fiúnak, oda akar eljutni.
Neked is?
Hát mondjuk nem feltétlenül szükségszerű, hogy személyes élmény legyen egy darabban. Tehát mondjuk nekem speciál igen. Tehát ez nagyon... Én jártam háromszor, tehát ez nekem tényleg egy konkrét szerelmem, ez az ország, meg az emberek, akik ott élnek. Te nem jártál Portugál? Na, hát akkor szerintem tudod, hogy
három napot.
Ja, három napot. Hát akkor az... A levegőt azért érezted, biztos ott meg a...
Ráadásul a hegyek között, tehát nem is a tengerparton.
Igen, szóval nekem ez tényleg... Én ráadásul portugál szakra jártam egyetemre, igaz, hogy nem végeztem el, de szóval tanultam portugálul egy kicsit, és aztán ott voltam, és nagyon szeretem. De szóval mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy nem Portugáliáról szól ez a darab.
Persze.
Csak a címe ez.
Te Zoli, azt mondja valaki nekem a minap, de nem is mondja, hanem kérdezi, hogy mi az a legnagyobb dolog, amit én el szeretnék érni az életemben. És mondom, szakma? Azt mondja, de igen, hát mondom, mi más lenne, mint egy magyar labdarúgó válogatott futballvilágbajnoki döntőjének közvetítése itt a rádióban.
Hát meg lesz az.
Eléggé utopisztikus maradjunk annyiban. De neked mi az a legnagyobb dolog, amit el szeretnél érni az életemben?
Hát én azt szeretném, nekem van két gyerekem, és azt szeretném, hogy az ő életük rendben legyen. Ez az első és legfontosabb, tehát ez mondjuk annyira nem szakmai dolog. Hát ha ilyenre gondolsz, hogy nem tudom, szeretnék-e Kossuth-díjat, vagy Nobel-díjat, vagy ilyesmi, ez egyáltalán nem foglalkozom ezzel. Én azt szeretném, hogyha egy ilyen célom nincsen. Szeretném jól érezni magam, és mikor én színdarabot írok, akkor jól érzem magam. Tehát szeretnék színdarabot írni. Sokat még.
Mondjuk Amerika szerepel az álmaid között?
Kimenni, vagy hogy játsszák ott a darabomat?
Utóbbi.
Most ez fura, hogy most jönnek ezek a külföldi bemutatók. Hát mondjuk, maradjunk Lisszabonnál. De egyébként nem. Egyébként erre nem is szabad gondolni szerintem munka közben, vagy írás közben, hogy mi lesz abból, amit írsz. Tehát, hogy egyáltalán, meg arra se, hogy bemutatja-e egy színház, hogy melyik színház mutatja, vagy siker lesz, mert akkor nem arra figyelsz, amit csinálsz. Óhatatlanul persze elképzelhető színpadon az, hogy működik, de szerintem konkrétan ilyen vágyakat megfogalmazni. Biztos, szóval lehet cél, de látod például a te célod, az nem is rajtad múlik.
Hát nem.
Az a magyar futballistákon múlik. És hát ilyen módon egy író sem, tehát én csinálom a dolgomat, és aztán hogy a sors mit akar vele kezdeni, az a sors dolga.
És mondd csak,
hogyan látod a jövőt? Tehát azt a jövőt, amelyben tényleg ez a bizonyos informatika, ez az információ áramlás, ez az internet, ez a fölgyorsult világ. Van ebben a jövőben helye a klasszikus színháznak, és a magyar színjátszásnak, és a drámáknak, és a te darabjaidnak?
Hát én ezt nem, egyrészt nem tartom ilyen tragikusnak, ezt a általad vázolt jövőt, vagyis hát nem csak a negatívumait érzem, hanem a pozitívumait egyrészt, másrészt pedig mindig van. Tehát az internetnél ugye féltek, hogy akkor nem megszűnnek az újságok, majd a könyvek. És hát láthatóan nem így van. Tehát én sem az interneten olvasok, van internetem, de mondjuk eszem, tehát én nagyon szeretem megfogni az újságot például, vagy egy könyvet, vagy ezt a szórólapot a fényképen. De egyébként pedig az is megfigyelhető, hogy mindenféle világégés, meg pusztulás, meg háború után ez évszázadokra visszamenően megfigyelhető, hogy mindig aztán, tehát a színház például az mindig az elsők között van, ami megindul. Igen. És ez szerintem így is lesz. Egyszerűen azért, mert emberek vannak ott, és emberek játszanak.
Két dolog még. Van-e olyan álmod vagy vágyat, hogy majd egyszer az Új Nemzeti Színházban, ha megépül végre, valahára játszanak egy Egressy Zoltán darabot?
Nincs.
Nincs?
Nincs.
Miért nincs?
De hát ez nem... Ja most a kérdés arra vonatkozik, hogy politikai okokban?
Nem. Hát azért az egy olyan hely lesz, véletlenül,
nem tudom, milyen hely lesz.
Csúcsa az egész magyar színházat.
Hát ebben egyébként nem vagyok biztos. Ez nem hiszem, hogy a névtől függ, meg a politikai elhatározástól. Ez az egyik fontos dolog. Tehát itt az emberi minőségtől, meg a szakmai munkától függ. Nem hiszem, hogy úgy kell hívni a Nemzeti Színház. Tényleg nincs ilyen. De más színházat se tudnék mondani, ahova én nagyon be akarok venni egy színházat mondjuk, és akkor ott mindenképpen ott. De egyébként se jellemző rám, tehát én mindig bajba vagyok, ha van egy darabom, hogy most mit csináljak vele, kinek adjam, hogy induljak el. És valahogy tényleg eddig úgy volt, hogy az élet megoldotta ezeket a dolgokat. Oda kerültek a darabjaim, ahol kellett kerülniük, jó kezekbe, többnyire, hát csak abban reménykedhetem, hogy ez így lesz.
És olyan álmod van, hogy egy bizonyos, egy konkrét magyar személy, színész játszon egy olyan darabban, amelyet Egressy Zoltán írt?
Hát ilyen sincs. Ilyen sincs. Érdekes módon, amikor megtudtam, hogy a portugált a katona bemutatja, akkor úgy magamba kiosztottam, hogy na melyik szerepet kinek kéne játszani, és egyetlen egyet találtam el. És nagyon jó lett.
Az az egy, vagy az másik?
Az összes nagyon jó lett. Az az egy is nagyon jó lett. Úgyhogy például, hogyha lenne nekem egy kedvenc színészem, vagy színésznőm, akkor ez olyan, mint a színésznek a szerepálom. Nagyon sok színésznek van szerepálom, és akkor megkapja, és többnyire azban soha nem jó. Valószínűleg azért, mert egész életében azt várt, és arra készült. És hát a váratlanság az mindig jobb. Szóval nem tudom, jobb dolgok sülnek ki. De nekem speciál nincs is. Tehát gyerekkoromban mondjuk a családom különböző tagjait állandóan ezzel nyúztam, hogy ki a kedvenc színésze, színésznője, írója, színe. Mindenkitől a kedvenceit kérdeztem. És nekem is voltak kedvenc színészeim, amik persze változtak, akik változtak. De most például nagyon rengeteg színészt szeretek nagyon, de egy olyan kedvencem, akit most így kéne mondani, hogy akinek írnék egy szerepet, hát nem tudom, Bertalan Ágnes a feleségem mondjuk talán nekik én.
Egy kis reklám, ugye május 5-én szombaton este 7-től a Kamrában, itt a Ferenciek terénél játsszák a portugált, gyanítom, jegy nincs.
Jegy nincs, de játsszák a Sóskát és a Sós stúdióval. Szerintem arra sincs. És a Bárkába este 10-kor
kéket,
de arra meg, az meg zárt körül.
Igen, ez jó. De hát júniusra még azért lehet reménykedni?
Nem, hála jó Istennek, Portugálra nincs már egy erre az évadra. Hát ősztől majd meg, és akkor biztos lesz. Ez egyrészt kellemes, másrészt kellemetlen, mert tényleg vannak ismerős, amiket nem tudok bevinni, és akkor senki nem hiszi el, hogy én nem tudom bevinni.
Persze,
pedig tényleg nincs. Szerencsére.
Egressy Zoltán volt a délelőtt vendége. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Elhívom a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy ennek a beszélgetésnek a rövidített változatát meghallgathatják ma este 7 és 8 között az Unikumban.
Egressy Zoltánnal hallottak beszélgetést 2001-ből. A Magyarországi Református Egyház fél órája után az író Veszett Éden című